Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Jó napot kívánok, meghívottam nevében és tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk hallgatóit. A mikrofonnál a rovat szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból. Szentgerice legszebb fekvésű és egyben legkorábbi épülete az unitárius templom, mely minden bizonnyal már a 14. században létezett. A templomot a pápai tízegyedzék 1332-ben már említi. Ma az említett település unitárius templomáról és az erdélyi kazettás mennyezetekről beszélünk a rovat hallgatóinak. Témánk erdélyi kazettás templomi mennyezetek.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Géza, köszönjük, hogy ma délben is időt szakít a rovatnak, és azt is, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat!
A kőbe zárt múltunk legutóbbi adásaiban főként kis erdélyi templomokról és e szent helyek rejtett kincseiről beszéltünk a hallgatóknak. Amint azt már jeleztük, ma többek között Szentgerice unitárius templomáról fogunk beszélni, de ezelőtt arra kérném, hogy mondja el a hallgatóknak azt, hogy mikor jelentek meg a kazettás mennyezetek Erdélyben.
Építészet történeti szempontból Erdély területén nagyon sok érték található, erről már sokat beszéltünk. Ilyenek például az erdélyi templomok, melyek a kereszténység felvétele után jelentek meg. Emlékezzünk csak Szent István rendeletére, melyben elmondja, hogy minden 10 helység építsen templomot. Ezeknek jó része viszont a tatárjárás alatt elpusztult, de a következő században már nagy számban megtaláljuk őket. Látható ez az 1332-34-es pápai tízegyjegyzékben. Ezek a templomok aztán évszázadokon át szolgálták a helyi közösségeket. Ha ezeket szeretnénk ismerni, elég, ha fellapozzuk Lestján Ferenc kétkötetes munkáját, a megszentelt köveket, mely több száz katolikus, református és unitárius templomot ír le, vagy akár Enz Géza ugyancsak kétkötetes erdélyi építészete a 13., 14., 16. században, vagy Bíró Gábor középkori templomok című könyvét. Ezekben az épületekben az évszázadok során nagyon sok értékes falfestmény, szárnyas oltár, faragott szószék, nagyon értékes bútorzat, festett kazettás mennyezet jelent meg, melyeknek egy része túlélte a történelem viszontagságait, és ma is talán megtalálható. Például ilyenek a kazettás mennyezetek. Egy rövid történeti áttekintést szeretnék adni a kazettás mennyezetekről, és pedig ezek egy történelmi folyamatban jelentek meg. Ez a reneszánszra utalható, és pedig a reneszánsz kazettás mennyezetek a középkori Magyarországon a 15. század folyamán jelentek meg. A kortársak és a későbbi utazók csodálatát kiváltó faragott, festett, aranyozott famennyezetek Budán Mátyás király várpalotájában és Visegrádon is jelentek meg, olasz közleműködéssel. A reneszánsz várpalota mennyezetei követendő példával váltak az egész országban, és így a vidéki központokban, a nemesi és püspöki palotákban is megjelentek, honnan aztán átvették a polgári építmények is, például a városházak, dísztermei, és ezeknek kedvelt mennyezete lett a kazettás mennyezet. Aztán a 15. század végén, 16. század elején országszerte megjelentek a kazettás famennyezetek, legnagyobb részben olyan olasz vagy itáliai, meg helybeli mesterek munkái ezek a gazdag faragott és dús aranyozás helyett inkább ornamentális festést kaptak, és ezek közül meg kell említsük, hogy a legrégebb ilyen erdélyi famennyezet a Gogánvárajali 16. század elején, tehát 1503 és 1020 közötti korszakra datálható. Az utolsó művészettörténeti szempontból figyelemre méltó mennyezet pedig még a 18. század végén készült, famennyezetek folyamata megszakítás nélkül 1503-tól 1800-ig követhető nyomon. Ezt a periódust a művészet történészek három szakaszra osztják, és pedig a 16. századból származó famennyezetek, ilyen, mint ahogy említettem, a Gogánvárajai famennyezet, az Ádámosi famennyezet 1526-ból, mert teljes mértékben megmaradt, jelen pillanatban a Magyarországon, Budapesten található a Művészeti Múzeumban, A következő periódus viszont a 17. századi periódus, ennek az eleje 1609 és 1661 közötti időszak. Megemlíthetem a gyulakutai 1625-ből, a gelencei 1628-ban, a farcádi 1629, a micskei 1630, a székelydájai szintén 1630, a csehétfalvi 1631, a székelymúzsnai 1639, a magyarfülpörsi 1642-ös templomok mennyezeteit, amelyek a legreprezentatívabb. Persze ezen kívül még találhatók mások is, de ezek a legszebbek. Balogh Jorán szerint az erdélyi virágos reneszánsz a 17. század derekán az erdélyi reneszánszból fakadt, és nem szorítkozott csupán a kőfaragványokra, hanem derűs színes pompájával elborította a templomok festett mennyezeteit, könyvtáblákat, címeres leveleket és a hímzéseket is. A harmadik szakasz pedig 1665 után kezdődik, ekkor készült az erdélyi festett mennyezetek nagy száma, ekkor már nagyon elterjedt ez a procedúra, és nagyon széles körben alkalmazták őket. Ezek a mennyezetek már nem a főúri megrendelésre készültek, hanem már jobbára maga a faluközösség megrendelésére, és így nagyon sok templomban megtalálhatóak. Megfigyelhető, hogy a korábbi viszonylag egységes stílus megszűnik, és kisebb tehetségekre kapcsolódva stílusváltozatok alakulnak ki. Ezzel egyidejileg a mesterek fokozatosan eltávolodnak a reneszánsz hagyománytól, és a 17. század utolsó harmadában terjednek el festett mennyezetekben a figurális ábrázolások. Ilyen például az 1676-ban festett Tancsi mennyezet, vagy az 1736-ban festett Krasznai mennyezet, vagy a Szilágylompéri mennyezet 1778-ból. Az erdélyi ma is meglévő mennyezet állomány nagyon gazdag, a műalkotások száma jelen ismereteink alapján jóval meghaladja a százat, a fennmaradt emlékanyag majdnem teljes egészében szakrális térből származik. A legkorábbi, mint említettem, a 16. századi emlékek, ezek viszont kis számban maradtak fenn. A meglévő műalkotások majdnem mind múzeumban találhatóak, lásd, ahogy említettem, az Ádámosi mennyezetet is. A 17. századi emlékanyag máig megmaradt emlékei többnyire eredeti helyükön vannak, viszont a 18. századi emlékanyag, aminek száma a 100 fölött van, szintén eredeti helyén, és egy része viszont már múzeumban is van. Formájukat tekintve a legtöbb mennyezet sík födémként szolgál a templomtérben, de van a megszokottól eltűnő ritká formájú is, mint például a csíksomlyai Salvator kápolna 17. századból, ez donga boltozatos és gazdag ikonográfiai programmal felruházott, alakos ábrázolásokkal díszített mennyezet, és ilyen a Bánfi Hunyadi templom magas szentélye és alacsonyabb hajója közötti függőleges diadalívet lezáró deszkázat is. Formájukat követi a lezárandó tér formája. Többségükben a hajó alaprajzának megfelelő téglabalap, de van köztük négy karélyos, mint például a székelyudvarhelyi Jézus szíve kápolna 17. századi famennyezete, melynek a század elején a nyoma veszett, jelenleg az eredeti mennyezet gyengébb századfordulós másolata látható. Más esetekben pedig követik a szentélyek félköríves és sok szögzáródású formáját. Előfordulnak úgy katolikus, mint protestáns templomokban, gondoljunk csak a 16. századi emlékekre, vagy a somlyai, csíkdernei, udvarhelyi, csíkrákosi, csíkmenassági, maros-szentgyörgyi vagy gelencei katolikus, unitárius és protestáns templomokra. Tehát a protestáns, református és unitárius területen is jóval nagyobb népszerűségnek örventek, a készítő mestereik viszont a festőasztalosok voltak.
Keresztes úr, tudni akarjuk azt is, hogy hogyan készültek a kazettás mennyezetek, milyen a szerkezetük és hogyan színezték őket.
Szerkezetüket tekintve minden esetben több kazettát kitevő, előre megfestett deszkalapot szegeztek fel a födém gerendákra, majd osztólécekkel alakították ki a kazettákat. Kazetták méretét, hosszát elsősorban a födém gerendák közötti távolság szabta meg. Van néhány eset, mint például a mezőkeszűi vagy a nagygalamfalmi mennyezet, ahol az osztólécek nem a födémgerendák alá esnek, ezeken a helyeken jól megfigyelhető a födémgerendákba vert szegsor, míg más esetekben ezek az osztólécek alá kerültek. Az osztólécek profilja, száma és formája mesterenként, illetve műhelyenként változott. Anyagukat tekintve egy-kettő kivételével mind fenyőfából készültek, túlnyomó részt luszfenyőből, véletlenszerű jegenyefenyő, erdei fenyő és vörös fenyő is található. A fenyő anyag használatát gyakori előfordulása, könnyű megmunkálhatósága indokolta. Készítés technikáikat illetően első lépésben elkészítették a hosszában több kazettát kitevő fatáblákat. Fatáblákat általában három deszka élén való enyves ragasztásával alakították ki, az így nyert lap egyik felét meggyalulták. Az elkészített falapokra vonalzó és közös segítségével a festést megkönnyítő alákarcolást végeztek. Ezek az asztalos szerszámok láthatók például az Ázámosi mennyezet egyik kazettájának a címer pajzsában, feltételezhetően a festő asztalosok emlék emblémájaként. A bekarcolt falapokra aztán vékony, tört fehér színű alapozást hordtak fel, ezután nagyobb színfoltokat festettek, majd ezekre festették rá rétegenként a kisebb színfoltokat. Következő lépés pedig a rajz kifinomítása és a színfoltoknak a kontúrozása volt. Helyenként árnyékolást, vonalkázást, pöttyözést alkalmaztak. Utolsó lépésben a nagyobb üres mezőket csillagokkal, cirádákkal, pöttyökkel töltötték ki. Az így megfestett táblákat felszegezték a födémgerendákra vasszegekkel. A mennyezett festményt a keretlécek négyzet hálója osztotta kazettákra. A pigmensek és kötőanyagok, amiket általában használtak, az utóbbi időben végzett analízisek alapján kimutatták, hogy enyves kötőanyagot tartalmaznak, pigmensek pedig a világos alapozásra a kréta, a vörös színben minium, a fekete színben pedig a faszén volt. A festék legfontosabb alkotó része a lenolaj volt, az eredeti nagyon színes festés az idő múlásával és a környezeti behatások következtében általában károsodott, ma már csak a tartólécek alatt védett kis helyen található meg eredeti fényében. Valamint a vastagabb fekete kontúrozás alatti részekben őrizték meg őket.
Beszéljünk most a Szentgericei templomról.
Szentgerice, hogy a Nyárád völgyében található Marosvásárhelytől körülbelül 16 kilométerre, és itt elmondanám, hogy Szentgericéről az első írott adat több mint 600 évvel ezelőtt jelent meg, és pedig a Szentföld visszafoglalásainak a költségére ekkor készültek egy keresztes hadjáratra, és összeírták a katolikus papságot, amelynek jövedelméből ugye tizedet vettek, hogy a hadjáratot tudják finanszírozni. 1332 és 37 között Erdélyt is bejárták a dizsmaszedő olasz papok, és feljegyezték a fizető papságot. Ekkor jelent meg Szentgerice neve, és pedig a Sancta Gerecia és a Sancta Grácia alakokban négyszer is, és pedig 1332 és 34-ben Lőrinc papja már 25 dénárt fizetett, 1336-ban pedig Demeter nevű papját említik. Látható, hogy Szentgerice akkor már egy fontos egyház történeti szempontból egy fontos helyet jelentett. Szentgericével aztán csak később találkozunk megint, amikor már a reformációs Erdélyben megindult ugye, az újabb egyházi mozgalom. Wittenbergben 1549-ben egy Székely György nevű ifjút szenteltek luteránus papnak, akit Szentgericiára ment haza, és itt folytatta a tevékenységét. Később 1567-ben a Székelyföld faluit összeíró adózókapuknál találkozunk újra ezen a Szentgericével. Itt 19 kaput írtak össze, és ezután fizettek egy 25 dénáros adót. Marosszék faluiból ekkor a legtöbb, mondjuk úgy, hogy 10 népes falu közé tartozott. Koronkai Mihály Tamás volt itt a fő birtokos, és halála után 1580-ban Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelem a többi birtokkal együtt szentgericei országokat Kovacsóczi István kancellárnak és öccsének Jánosnak ajándékozta, és ugyanebből az időből összeírták Szentgerice hatköteles lakóinak a névsorát is, ez is megtalálható. Ezek közül egyedül Rácz János volt lófő, azaz lóháton harcoló székely, a többiek mind szabadosok, vagyis olyanok voltak, akik kötelesek voltak katonaságot teljesíteni, de többnyire gyalogosan. Ezeknek ősei 1562-ben fellázadtak ugye János Zsigmond fejedelem ellen, és ezért büntetésből aztán kincstári jobbágyok lettek. 1602-ben Báthori Zsigmondtól nyerték aztán vissza szabadságukat. A község népe a hitújítás után Székelygyőr papjával 1549-ben, tehát a luteránus hitre tért, és a 16. század folyamán pedig az unitárius hitre. Az unitárius templomról 1633-ban tesznek említést egy püspöki leíratban, papjának nevei 1697-től ismertek. A Szentgericei templom téglalap alapterületű épület, torony, hajó és szentély tér kialakítással és egy keletelt templom. Falait a 15. században téglából építették, kívülről támpillérekkel megtámasztott hajót valamikor boltozat fette. A középkori jelleget a kórus poligonális formája, az északi falon található sekrestye ajtó, valamint a déli falba mélyített félköríves zárodású ülőfülke is mutatja. A csúcsíves diadalív, az ablakok gótikus formája bizonyítja azt, hogy egy gótikus épületről van szó. A hajó boltozatos múltját a falak felső felé megjelenő válkiülés bizonyítja. A templom eredetileg torony nélkül állt, melyet egy különálló harangtorony szolgált. A templomhoz nyugati irányba 1791 és 1793 között egy tornyot építettek, míg a déli oldalra egy portikusz került. A templomban tehát a faberendezés és a kazettás mennyezet egy kultúrtörténeti jelentőségű.
Szentgerice unitárius temploma az egyik reprezentatív épület tehát, amelynek kazettás mennyezete van. Mit tudunk erről?
Tehát a templom kazettás mennyezete és a faberendezései, hogy mondjuk úgy, kultúrtörténeti jelentőségűek, és a kazettás mennyezet a központi feliratos táblájából megtudjuk, hogy 1670-ben épült Zsigmond Mihály dékánság a Kovács Mihály és Szász János egyház fiságában Gálfalvi Kozma Mihály munkája. Itt egy latin feliratú szöveget találunk, ahol ez szépen szerepel, és mindenkinek a neve aláhúzva, hogy az utókor is láthassa, hogy kik voltak az alkotók. A feliratos kazetta alatt az osztólécre ráírtak még egy szöveget, és azt írták ide, hogy ez időtájt Szentmártoni Bálint végezte a lelkészi szolgálatot. Na most a mennyezet díszítését számba véve megállapítható, hogy többségében pontszimmetriás rozetta csillag vagy olasz koszorú közé komponált stilizált virág és növény ornamentika található itt, szimmetrikus felépítésben általában ezek a virágkompozíciók nagyon szépek. Azon kívül figyelmet érdemel az a néhány tábla is, amelyek valós és stilizált állatábrázolásokat tartalmaznak. Az erdélyi festett kazettás mennyezetek egyik legkorábbi díszítése, itt láthatunk kétfejű sast, található itt egy kazetta, amelyeken két kígyó mutatható fel, és a kazettára egy bibliai feliratot is írtak, és pedig legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. Látható, hogy ezek a táblák úgy szerepeltek, mint példaképek a hívők előtt. Két táblán található négy virágba harapó, stilizált halat, és ezt a díszítést is a kazetta, ugye a rozetta közepén található, és a rozetta közepén viszont emberfejek láthatóak. A kazettás mennyezetet a fezélszéknek a kötőgerendáira erősítették fel. Szépen láthatóak azok az osztólécek, amelyikekkel ezt az egész felerősítést végezték. Szerkezetét tekintve a mennyezet készítéséhez három kazetta hosszúságot tevő fenyőfa deszkát használtak, mint ahogy a bevezető szövegben elmeséltem. Ezeket egymással hárman élévre összeragasztották, és így a három kazettára való fatáblát készítettek, ezeket viszont tempera festékkel festették meg, és a fölszegzés után egy profilozott osztólécet is tettek a kazetták kialakítására. A templomban nem csak a kazettás mennyezet értékes, hanem a faberendezése is, tehát a padok és a szószék is. Ezek a 18. század végén kerültek a templomba, például a szószék is, és írja a szószék koronán, hogy készült 1784-ben, javítatott 1934-ben, és a szöveg a következő, légy hív mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Hasonlóság alapján hihető, hogy ugyanaz a mester készítette, aki a szószék koronát a csehdi református és a Nyárád Szent Lászlói unitárius templomban is készítette. Na most a szószék koronát a vastag festés takarja, de írja rajta, mint mondtam, hogy 1934-ben javították. A korona alatti szószék kosár az 1822-ben készült, és ugyancsak a 18. század végén a munkálatok során alakították ki a torony alatti bejárati ajtót és a nyugati karzatot, illetve a szentély alatt lévő két fedeles hátas padot. A 19. század első évtizedeiben készültek a nyugati festett karzatmelvéd és a templomi ülőpadok. A melvéd kazettáin surló fényben részben kirajzolódnak a díszítő festés, a sarkokból átlósan benyúló kis virág díszítései. A karzatra könyvtartóval, zsoltár mutatóval ellátott pulpitos készült, és 1845-ben Samuel Binder orgonát készített a templomba, és ez feltételezhetően ugyanakkor keletkezett a keleti karzat.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai kőbezárt múltunkba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, meghívottam Keresztes Géza műépítész műemlékvédelmi szakmérnök nevében is, akivel a Szentgericei Unitárius templomról és az erdélyi kazettás mennyezetekről beszéltünk. A ma déli gondolatunkban Fodor Ákos szavai: ahol, akárhol, akár kimádkozik, az a hely templom. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, Bodó Tibort, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.